Lapozzátok fel testvéreim az első királyok könyve 14. részét. Isten igéjét az első királyok könyve 14. részéből olvasom. Az első 20 verset fönnállva hallgassátok meg, amint Isten igéjét a jelzett helyen, egy királyok 14-ből. Így olvasom. Ebben az időben megbetegedik Abia, a Jeroboám fia. És mondta a Jeroboám az ő feleségének, kelj most is változtasd meg öltözetedet, hogy meg ne ismerjék, hogy te vagy Jeroboám felesége, és menj el Silóba, imé ott van Ahia próféta, aki nékem megmondotta volt, hogy királyjá leszek e népen. És védj magadhoz 10 kenyeret, és pogácsát, és egy edényben mézet, és menj el hozzá, ő majd megmondja néked, mi történik a gyermekkel. És ekképpen cselekedék a Jeroboám felesége, és felkészülvén elméne Silóba, és beméne az Ahia házába. Ahia azonban már nem látott, mert meghomályosodtak az ő szemei a vénség miatt. És az Úr mondta Ahiának, ímé a Jeroboám felesége jött te hozzád, hogy valamit kérjen tőled az ő fia felől, mert beteg. Te azért így és így szólj néki. És mikor bement, másnap tetteté magát. De mikor meghallotta Ahia az ő lábainak zörgését, amint az ajtóhoz közelgette, mondta, jöjj be, Jeroboám felesége, miért tetteted magadat másnak? Én te hozzá kemény követséggel küldettem. Menj el, mondd meg Jeroboámnak, ezt mondja az Úr, az Izraelnek Istene, mivel hogy én téged a nép közül felmagasztaltalak, és téged fejedelemmé tettelek az én népemen az Izraelen, és elszakasztottam az országot a Dávid házától, és azt néked adtam, te azonban nem voltál olyan, mint az én szolgám Dávid, aki megőrizte az én parancsolataimat, és aki engem követett teljes szívéből, csak azt cselekedvén, ami kedves az én szemeim előtt, hanem gonoszabbul cselekedtél mindazoknál, akik te előtted voltak, mert elmentél és idegen isteneket csináltál magadnak, és öntött bálványokat, hogy engem haragra ingerelj, és engem hátad mögé vetettél. Azért ímé én veszedelmet hozok a Jeroboám házára, és kiírtom Jeroboámnak még az ebét is. Mind az elhagyott Izraelben, és kihányom a Jeroboám háza maradékait, miképpen a ganék kihányják, míg nem vége lesz. Aki meghal a Jeroboám maradékai közül, a városban azt az ebek eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, az égi madarak eszik meg, mert az Úr szólott. Te pedig kelj fel, és menj haza, mert amint belépsz a városba, meghal a gyermek. És az egész Izrael siratja őt, és eltemeti őt, mert a Jeroboám magvából csak egyedül ő temettetik el sírba, mivel a Jeroboám háznépe közül az Úr iránt, Izrael Isten iránt csak ő benne találtatott valami jó. És támaszt az Úr magának királyt Izraelben, aki kigyomlálja a Jeroboám házát egy napon. De mit mondok? Már támasztott. És megveri az Úr az Izraelt, mint ahogy a náv a vízben ides tova hányattatik, és elszakasztja az Izraelt erről a jó földről, amelyet adott az ő atyáiknak, és szétszórja őket a folyóvízen túl, mivel hogy aserákat csináltak maguknak, hogy az Urat ingereljék. És kézbe adja az Izraelt a Jeroboám bűnéért, aki maga is vétkezett, és az Izraelt is bűnbe ejtette. Hálát adunk néked, Urunk, az igéért, amit most hallottunk, és arra kérünk, hogy a Szentlélek segítségével tedd ezt a régi igét, mégis üzenetté számunkra, vagy hozzánk szóló üzenetté ezen a reggelen. Te el tudod ezt végezni, és kérünk is, hogy tedd meg, hiszen szükségünk van a te üzenetedre. Amen. Kedves esőjeim, mint ahogy a vasárnap iskolában hallottátok is, ott egy 3,5 ezer éves történetet olvastunk, most közel 3 ezer éves történetet olvastunk, sőt, tulajdonképpen folytatjuk a múlt vasárnapi, meg a szerdai gondolatmenetet, az első királyok könyvében leírt történeteket tanulmányozzuk, de nem úgy, hogy valamit megtudjunk a régi időkből, mert részben ismerjük is ezeket, másrészt pedig azt tanultuk, Pál apostol így mondja, hogy ezek a régiek a mi tanulságunkra írattak meg a régi történetek. Tehát nem annyira arra van szükségetek nektek, meg nekem, meg a mai igeolvasónak, hogy megtudja, hogy mi történt és 1500 évvel, vagy 3000 évvel ezelőtt, hanem arra van szükségünk, hogy meghalljuk és megértsük, hogy mi az, amit az Úr ma nekünk üzen, ezen a nagyon régi igén keresztül is. Mert a Szentlélek adta kezünkbe az Isten igéjét, mégpedig abból a célból, hogy annak segítségével vezessen, tanácsoljon a cél felé, segítsen minket. Ahogyan Józsénak, nem régen hallottátok, azt parancsolta, hogy ragaszkodjon a törvénykönyvéhez, az Isten igéjéhez, ugyanúgy szól nekünk is, vagy ugyanúgy ránk is vonatkozik, hogy ha ragaszkodunk az Isten igéjéhez, azt tanulmányozzuk és megértjük, hogy mi annak az üzenete a mi számunkra, akkor lesz jó dolgunk, meg akkor haladunk a cél felé, különben más felé megyünk. Ez az ige nagyon világosan beszél erről. A címe a vezérfonalunkban így hangzik, az Istentől elfordulás családi következmény. Ezt a családit kihagyom belőle, mert igaz, hogy a családra is van következménye az Istentől való elfordulásnak, de annál többről van itt szó. Ebben az esetben például arról, hogy az egész nép a számára ki kellett hirdetni, és kihirdette a próféta Isten ítéletét. Azért, mert a király elfordult Istentől. És sajnos nem csak a király, hanem az őt utánozó, vagy a hozzá hasonló módon élő, és hasonló lelkülettel élő nép. De egy picit, annak ellenére, hogy az időnk eléggé előre haladt, egy picit az előzményekről is, testvéreim. Salamon engedetlensége és Istentől való elfordulása miatt Isten a megígért büntetést léptette életbe, a megígért áldások helyett. Milyen rettenetes, amikor így történik. Áldás ígért. És azt mondta, hogy föltétele van annak. És ha nem engedelmeskedsz, ez volt a föltétel, akkor a büntetésben lesz részed. Nem azért, mert Istennek ahhoz volna kedve, hanem mert a bűnt gyűlöli, és a bűnös meg akarja menteni, néha a büntetéssel segíteni lehet. Nem mindig. Isten sokszor ezt a módszert is használta, és használja. Tehát a büntetés lépteti életbe. Dávidért és Jeruzsálemért nem vetette el teljesen azt a tervét, amit Dáviddal kapcsolatban, meg az ő népével kapcsolatban formált, vagy készített. Elszakította ugyan a népet, és megengedte, hogy ketté szakadjon a nép, de Dávid miatt, olvastuk ugye szerdán is, meg a múlt vasárnap is, rávaló tekintettel meghagyta Júdát Dávid leszármazottainak. A mi számunkra olyan tanulság, amit magunkkal kellene vinni, hogy az engedetlenség milyen nagy hatalom. Még Isten terveinek a módosítását is kiprovokálja az ember vele, az engedetlenségével. Még egyszer mondom, még az Isten terveinek a módosítását is kiprovokáljuk vele. Persze Isten nem lehet zavarba hozni. Ő tudja előre, vagy ő előre is tudja, hogy mit fogunk cselekedni. Ez azonban nem jelenti azt, mert némelyek így forgatják ki ezt a gondolatot, hogy ő predesztinálná, vagy ő rendelné előre, hogy mit tegyünk. Ezt nem jelenti. Jó lehet, ő előre tudja. És így van ez ma is, és így volt ez Jeroboám idejében is. Jeroboám nagyon világosan megértette, hogy Isten neki fogja adni a ketté szakított ország egyik felét. Ahia próféta szavai beteljesedtek, és ő szó szerint beteljesedtek, és ő átérte ezt. Világosan tudta. Lehetséges, hogy azt gondolta, hogy csak a számára kedvező dolgok teljesednek be. Azok, amik neki nem tetszenek, azok nem fognak beteljesedni. Bizonyára ennél több esze volt ennek a Jeroboámnak. Nem a megértéssel van tehát, testvéreim, általában a probléma. Nem a megértéssel van probléma, hanem legtöbbször a szívünk keménységével, és a szívünk keménységéből fakadó engedetlenséggel van a probléma. Nálad is, meg nálam is. A mai helyzetben is. Ahogyan Jeroboám esetében is az volt. Jeroboám hatalomféltésből, a saját hatalma féltéséből cselekedett sok minden. Új vallást akart alapítani, olyat, mint a régi, csak egy kicsit mást. Nem Jeruzsálemben kell Isten tiszteleteket tartani, és nem Istent kell imádni, hanem az általa kreált, vagy létrehozott vallási rendszerben kell Istent, és egyértelműen mondja az ige, hogy tulajdonképpen bálványt imádni. Isten erre egy Júdából küldött próféta segítségével értette meg Jeroboámmal, hogy az ő tervei, vagyis Jeroboám tervei nem elfogadhatóak Isten előtt. És ő nem fogja tétlenül nézni majd népe félrevezetését. Még egyszer mondom, kijelentette, szerdán olvastuk is ezt az igét, egy júdai névtelen próféta által, hogy nem fogja tétlenül nézni népe félrevezetését. Harcolni fog értük a király ellen is, sőt, akár a nép akarata ellenében is, meg is fogja büntetni őket, hogyha arra lesz szükség, mert szereti népi, és nem akarja annak vesztét és pusztulását. A 13. rész tele van csodákkal. Szerdán 3-at összeszámoltunk, annál több is van itt. Olyanokkal, amikből a király egyértelműen megérthette, meg is értette, hogy Isten az Úr, hogy neki kell engedelmeskedni, és akkor élünk. Vagy ha elfordulunk tőle, akkor, ha kemény is a szó, akkor elpusztulunk. Ugye nagyon kemény szavakat olvastam az előbb itt a Károly fordításban. De így van. Az, hogyha szépen mondjuk, vagy azt, ha nem mondjuk ki, vagy azt, ha nem gondoljuk végig, attól még az rajtunk nem segít. Neki kell engedelmeskedni, megértette Jeroboám is, és akkor élni fog ő is, meg a népe is, vagy elfordul Istentől, és akkor elpusztul. Vagyis annak a következményét veszi, hogy elfordult az Istenétől, és el fog pusztulni. Ténylegesen is, nem csak elméleti síkon, ez így történik. Hallottátok a vasárnapiskola végén Enikő mondta, vagy utalt arra a prófétára, arra a néptelen júdai prófétára. Ez csak egy példa arra, hogy az engedetlenség, hogy ne csak Jeroboámról beszéljünk, nem csak rá vonatkozik, erre a júdai prófétára is vonatkozott, hogyha engedetlen lett az Isten megértett akaratával szemben, büntetését veszi. Akár az életét veszik el. Egy oroszlán megölte őt. Isten megengedi, hogy azért, hogy te meg én, hogy mi megértsük világosan. Isten még azt is megengedi, hogy azon gondolkozunk, hogy teheti meg a saját profétáját, aki a szolgálatát, egy ilyen nehéz szolgálatot olyan pontosan elvégzett és betöltötte, megengedi, hogy ha engedetlenné válik, akkor hogy az ő életében is látható legyen mások számára, hogy komoly dologról van szó. Hogy arról van szó, hogy belepusztulunk a bűneinkbe. A bűn tönkreteszi. Már most és itt is tönkreteszi. Nem csak valamikor. Ki tudja mikor. Nem csak arról van szó, hogy hát a mennyország helyett a pokolba kerülünk, ha úgy lesz, vagy ki tudja, hogy mikor lesz. Nem csak így, hanem már most pokollá tud válni az életünk, a bűn, az engedetlenség, vagy az Istentől való elfordulás következtében. Már most pokollá tud válni, mert már most elpusztulhatunk. És akár el is leszhetünk, vagy meghalhatunk. Számtalan helyen van az igében ilyesmiről szó, a mai igében is. Nem kerülhetem el, hogy ne beszéljek tehát, vagy nem kerülhettem el, hogy ne hívjam föl rá a figyelmeteket, meg még majd ezután is, hiszen ma ez a fő témánk, az Istentől elfordulás következményei, mert következményei vannak annak. A 13. rész utolsó két vers, tehát a felolvasott ige előtti két vers összefoglalja ennek az engedetlenségnek a következményét, Jeroboámról így olvasom, de még e történet után sem tért meg Jeroboám, Isten sokszor figyelmeztet. E történet után sem tért meg Jeroboám az ő gonosz útjára, hanem ismét papokat rendel a nép aljából a magaslatokra, és aki akarja vala azt szentelétel, ez a bűnének egy része volt, az engedetlenségének egy része, nem az egyetlen, hogy legyen a magaslatok papja. És ez a dolog lett az oka a Jeroboám háza vétkének, és a föld színéről való kiirtatásának és megsemmisítésének. Kemény szava testvérem. Az Istentől való elfordulás, a bálványimádás, a hamis vallás megalkotása, ami úgy néz ki meg olyan, mintha igazi lenne, csak éppen az a baj, hogy nem igazi. Ennek a következménye ilyen szigorú lett, ahogy itt olvastam. Jeroboám engedetlensége miatt nem csak őt magát érte büntetés, hanem az egész családját is elvetette az Úr. Sőt, az Istentől való elvont elfordulásnak a családján túl még az egész népre nézve is súlyos következményei voltak. Jeroboám a királya volt a választott nép egyik részének. Az egész népre nézve is súlyos következményei voltak. Az olvasott igénk világosan, egyértelműen szól erről. Most egy picit, nem sokat, a fölolvasott ige egyik másik a részleteiről, de úgy, hogy az egyik szemünket már is magunkon tartjuk, keresve vajon mit jelent ez nekünk, amit itt olvasunk, vagy mit üzen pontosabban nekünk. A királyfia megbetegedett. Jeroboámnak volt több fia is. Később olvasunk majd a másik fiáról, aki király lett utána. Jeroboámnak volt egy fia, aki Abiának hívtak. A királyfia megbetegedett. Mit csinál a király? Nem segítséget kér, vagy keres a király a gyermek számára, hanem azt szeretné tudni, hogy mi lesz a gyerekkel. Vagyis, hogy Isten hogy döntött felőle? Hogy meggyógyul, vagy belehal a betegségébe. Milyen furcsa. És milyen sajnos, milyen gyakor, vagy mégis megtörténik ilyesmi, akár azóta is, sokszor meg ma is. Pedig sehol nem találunk az Isten igébe arra biztatást, hogy ezt tudakoljuk, hogy Isten hogy döntött, és hogy lesz majd holnap. De arra igen, sok ige szól arról, hogy lehet segítséget kérni, hogy lehet gyógyulásért könyörögni az Isten előtt, aki teremtett bennünket, az ismer bennünket, és segíteni is tud rajtunk. És hogy ez tulajdonképpen, ez lenne a hívő ember dolga. Imádkozni a gyerekért. Segítséget kérni és keresni a gyermek számára. De az nem a mi dolgunk, hogy előre tudjuk, hogy mi lesz majd ennek az eredménye. Az Isten nem is szokta ezt kijelenteni. Nem is szokta. Ebben az esetben majd látni fogjuk, hogy kijelentette. Megvan az oka rá. De nem ez az útja, és nem ez a feladata a hívő embernek. A király a feleségét küldi el ahhoz a prófétához, Júdába, aki neki megmondta, hogy Isten neki adta a királyságot a kétfelé szakadt ország északi részén. Azt mondja, menjél áruhába, titkon. Ugye itt is kiderül, hogy Jeroboám tudta, hogy Ahija próféta az Isten embere. Nem olyan, mint az ő emberei, papjai, prófétái, bár az Izraelben a később beszélünk majd, vagy látunk majd próféták sorát, hamis próféták sorát, eddig itt az előző részekben az általa kinevezett papokról van szó. Nem az ő emberei között keres, vagy ahhoz küld, vagy attól érdeklődik, hanem a judai prófétához küld, Ahijához. De hát, ha az Isten emberéhez küldi a feleségét, arra nem gondolt, hogy Isten elé nem lehet inkognitóba menni? Nem lehet áruhába megjelenni? Vagy hát lehet, de mi értelme van annak? Hogy Isten jól tudja, hogy mi van az áruha, meg a ruha mögött? Arra nem gondolt, hogy Isten előtt, Isten nem lehet, és Ahiát nem lehet így becsapni, esetleg Ahiát, a proféták igen, de az urat nem. De úgy látszik, hogy még Ahiát sem. A harmadik ilyen apró kis gondolat, hogy hát az előző az még ugye nekünk is az vonatkozik, hogy, vagy nekünk is az az üzenet, hogy oda menni az Úrhoz inkognitóba, úgy félig meddig elmondva, felét elmondva a dolgoknak, felét pedig elrejtve, ennek semmi értelme nincs. Az Úr jól ismeri a szíved legmélyebb titkait is. Úgyhogy vagy kitárod előtte egészen, és kéred a segítségét, vagy nem érdemes hozzá menni. Ahia, azt olvassuk róla, hogy már nem látott a vénség miatt. Ilyen érdekes kis mozzanata ez a sztorinak. Szürke ájuk lehetett, vagy glaukóma, vagy ki tudja, hogy micsoda. A vénség miatt már nem látott. De ha fizikai szemeivel nem is látott jól, a lelki szemei jók voltak, testvérek. A lelki szemei jók voltak. Az Úr kijelentette neki, hogy Jeroboám felesége keresi föl, sőt, felkészítette üzenettel is, majd látni fogjuk hamarosan. Azoknak, akik azt hiszik, hogy nem lehet megbetegedni a hívőknek, talán nincsen ilyen közöttetek, de ez néha megtörténik, meg néha még mi is gondolunk ilyeneket, azoknak ez is egy nagyon szép történet. Vannak, akik azt hiszik, hogy csak hittel kell kérni, és akkor meggyógyul, mindenki meggyógyul, vagy aki hisz. Itt van egy 3000 éves történet. Az Úr nem találja méltatlannak, hogy az öreg szolgája már nem lát. Az Úrnak nem probléma ez. Az Úr nem találja méltatlannak, hogy az öreg szolgája szeme elromlott. Nem a szembolyóját fiatalítja meg, hanem a lelki szemeit tartja karban. Hanem a lelki szemeit tartja tisztán. Mert az a fontosabb. A lehetséges, jó lenne 100 évig jól látni, de ha 60 év után gyengül a szemünk, kétségbe essünk. Ne essünk kétségbe. Inkább a lelki szemünkre kellene ügyelnünk. Inkább amiatt aggódjunk, vagy azzal foglalkozzunk. Azt az Úr bizonyára sokkal fontosabbnak tartja, mint a fizikális szemünket. Vagy zárójelbe kérdezek egy nehezebbet? Ha választani kellene, melyiket választanád? A testi vagy a lelki szemeidnek a tisztaságát? Ugye nehéz is, meg talán nem is olyan nehéz kérdés. Remélem tudod rá a választ. Szóval az egyedik ilyen apróság, vagyis hát a történet, ahogy folytatódik a próféta, nem csak azt mondja el, hogy tudja, hogy kivel áll szembe, hanem azt mondja, és ez meglepő, hogy kemény követséggel, az ő fordítása azt mondja, hogy nehéz küldetéssel, üzenettel bízta meg őt Isten. Hogyan? Üzenet az Úrtól? Hát azt hittük, hogy Jeroboám akar valamit tudni az Istentől. Ő azt hitte, hogy elmegy és megkérdezi. De igazában Istennek volt üzenete Jeroboám számára, meg a nép számára. Igazában Istennek volt egy rettenetes, vagyis nagyon kemény üzenete a tőle elfordult királyhoz. És nézzétek, a prófétának el se kellett menni, a király felesége jön, a király megbízásából. És vette át a kemény üzenetet. Isten kemény üzenettel bízta meg Ahiát, a prófétát. És még azt is elvégezte, hogy ez a nehezen látó, idős ember, ne ennek kelljen oda menni, a király felesége jön, és veszi át az üzenetet. Az üzenet esélyén nem az, hogy meghal a király fia, hát mondjuk azt kérdezte. De ennél sokkal több az üzenet. Majd látni fogjuk, ha nem felejtem el, hogy ez csak egy jel tulajdonképpen, hogy megmondja, hogy igen, meg fog halni a fia. Az üzenet az, hogy az Istentől való tudatos és ismételt elfordulásnak rettenetes következményei vannak. Nem csak Jeroboám családjára nézve, hanem még az általa vezetett és félrevezetett, és a hozzá hasonlóan istentelenné vált népre nézve is. Rettenetes üzenet. Kiirtja Jeroboám háza népét. És megveri az Izraelt. Fogságba küldi népét. Testvéreim, több mint 200 évvel vagyunk a fogság előtt. az asszíriai fogság ugye 722-ben történt. Most olyan 960 körül vagyunk. Több mint 200, majdnem 250 évvel előtte vagyunk, és már az Isten kijelenti, már az Isten megüzeni, hogy kiírtja Jerobeám házanépét, megveri Izraelt, és fogságba küldi az ő népét. Ez is olyan föltételes, hogy ha meg nem tér, ha megtér, Isten irgalma és kegyelme csodálatos. Sokszor próbálkozik majd a következő 200-valahány esztendőben, hogy megtérítse ezt a esztelenül engedetlenségre vetemedett népét. Jeroboámmal már nincs mit kezdeni. Jeroboámmal és háza népével már nem tud mit kezdeni az Isten. Ők elpusztulnak. A népnek még több mint 200 esztendeje van a megtérésre. És te tudod, hogy nem tért meg. Vagyis te tudod velem együtt, hogy végül is Istennek fogságba kellett vinnie a népét, hogy valahogy, hogy egy másik úttal, hogy egy másik módon segítsen rajtuk. Tehát ez a rettenetes üzenet az volt, hogy Isten türelme lejárt. A kegyelmi időnek egyszer vége lesz, az új szövetség valahogy így mondja. A kegyelmi idő még tart, de egyszer vége lesz annak. Ha nem akarunk figyelni rá, akkor is. Nem véletlen mondom kétszer is. A király fia halála csak egy jel arra nézve, hogy minden más is be fog teljesedni, amit az Úr ígért. Minden más is be fog teljesedni. De ezt érzi a király, ezt látja a király. Azt mondta a proféta, hogy meg fog halni a gyerek, és ahogy a felesége hazajön, akkor ez meg is történik. Minden más is be fog teljesedni. Az áldás is beteljesedik, a büntetés vagy az átok is beteljesedik. A bűn zsoldja a halál. Beszél. Az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezt a kettőt egyszerre kell érteni. Nem lehet csak a második felét érteni, az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. A kettő együtt érvényes. A bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Jézus Krisztusért és ő miatta, és ő általa. Ragaszkodjunk tehát Jézus Krisztushoz, megváltónkhoz, és élni fogunk. Örök életünk van, és lesz, és marad. Az örök az nem múlik el. Aki elfordult tőle, vagy nem követi őt, nem én mondom, hanem az Isten igéje, a kárhozatra jut. Isten nem is csak egyszer figyelmezteti az embert. Sokszor, de egyszer lejár a kegyelmi idő. Legyen áldott az Isten, hogy még mindig tart az a kegyelmi idő. Legyen áldott Jézus Krisztus, hogy megszólított, gyermekévé fogadott bennünket, az ővéi vagyunk. Legyen áldott a Szentlélek, hogy munkálkodik bennünk, akik az ő gyermekei vagyunk. Legyünk engedelmesek. Ragaszkodjunk hozzá. Ne forduljunk el Istentől. Mert az Istentől való elfordulásnak nagyon súlyos következményei vannak. A hozzávaló ragaszkodásnak pedig nagyon áldásos következményei és eredménye van. Amen.